Köszöntök minden később becsatlakozott hallgatót is, Tamás Falvi Hanna vagyok, és ez a fiataloknak szóló napindító műsor. A mai műsorban a Strömstadt mozgalomról volt szó, a nőiességről és a férfiasságról beszélgettünk rajta Zsófiával és Tánfil Gellérttel. Most pedig itt van velünk Göbel Ágoston a stúdióban, aki a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusnak a híreit hozta el. Ágoston, mik a legújabb hírek?
Jó reggelt kívánok nektek is, és a hallgatóknak is. Hát talán a legfrissebb hír tegnapi, meg a tegnap előtti napon is ezzel kapcsolatban kaptuk a legtöbb telefonhívást, e-mail üzenetet, hogy akkor most a jelenlegi helyzetben lesz-e Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptemberben, és erre azt tudom mondani, hogy hát kapcsolatban vagyunk folyamatosan az operatív törzsel, és hogyha valami friss információ van, akkor azt az elsők között tudjuk meg. Jelenleg nincs szó arról, hogy elhalasztásra kerülne a kongresszus, tehát minden ugyanúgy folyik tovább, ahogy eddig, az előkészületi munkák, tehát szeptember 13-a és 20-a között lesz eukarisztikus kongresszus Budapesten. Az előkészületi programok közül néhányat nyilván érint, tehát a március 18-án lett volna a következő esztergomi beszélgetések sorozat állomása. A Szent Adalbert központban ez nyilván elmarad, illetve kérdések érkeztek hozzánk a missziós kereszttel kapcsolatban, hogy akkor most hogy lesz az egyes eseményeket a különböző helyszíneken megtartják-e. Ez abszolút a plébániák hatáskörébe tartozik. Ugye most ezekben a hetekben Csurgón, illetve Kaposváron van az eukarisztikus kongresszus szimbóluma, a missziós kereszt. Itt minden esetben az adott plébániánál kell érdeklődni, hogy megtartják-e azokat a programokat, amiket előzetesen hirdettek a hívek számára. Úgyhogy egy-két előkészületi programot érint a mostani helyzet, de az eukarisztikus kongresszus elhalasztásáról egyelőre nincs szó. Sőt, a napokban, pont a mai napon, március 13-a, egy fontos dátum az előkészületet tekintve, hiszen a mai napon jár le az első határidő. Van egy ilyen úgynevezett early bird kedvezményünk, akik hamar jelentkeznek az eukarisztikus kongresszusra. Ugye két olyan eseményünk van, ami fizetős. A Hung Expo, az ötnapos lelki gyakorlat, és az esztergomi teológiai szimpózium. És itt az első jelentkezési határidő az a mai nap lett volna, ezt toltuk ki most április 30-áig. Tehát továbbra is lehet jelentkezni. Április 30-áig a kedvezményes jelentkezési határidőt azt meghosszabbítottuk ezekre a programokra. Természetesen ez egy kedvezményes határidő, tehát aki május 1-én ocsúd, hogy lehet, hogy lemaradtam a Hung Expo-s eseményekről, az valójában nem maradt le, mert lesz még bőven lehetősége, még szeptember 12-én is jelentkezni. Nyilván akkor egy kicsit drágább árcsomagot tud majd igénybe venni. De hát ugye a kongresszus programjainak jelentős része ingyenes, főleg a szentmisék, a Kossuth-téri szentmise, a záró szentmise, a nyitó szentmise, vagy a Puskás arénában, a Forráspont, ifjúsági eukarisztikus nap. Úgyhogy nyilván ezek, tehát amint mondtam, térítésmentesek, de regisztrálni kell rá. Úgyhogy az első számú hírünk az továbbra is az, hogy jelentkezzünk az eukarisztikus kongresszusra. Az iec2020.hu weboldalon, a kongresszus hivatalos weboldalán lehet ezt megtenni, ezen keresztül lehet ezt megtenni. Rögtön, ahogy felmegyünk a weboldalra, ott van a főmenüben a regisztrációs lehetőség, úgyhogy mindenkit bíztatunk arra, hogy éljen ezzel akár egyénileg, akár csoportosan. Úgyhogy szeretettel várunk továbbra is mindenkit, úgyhogy eukarisztikus kongresszus lesz.
És akkor önkéntesnek is lehet még jelentkezni?
Természetesen önkéntesnek is lehet még jelentkezni. Ezzel kapcsolatban is sok kérdést kapunk, amikor lesz az önkéntesek képzési napja, amikor lesznek ezek a napok, amikor az önkénteseket várjuk, és a különböző feladatokat kicsit megismertetjük velük. Ez a terveink szerint a tavasz legvégén, esetleg a nyár elején lesz, tehát egy májusi időpontra lehet számítani, de továbbra is várjuk a jelentkezéseket. Ez is sokszor elhangzott már, de nem lehet eléggé megerősíteni, hogy mert ezzel kapcsolatban is sokan kérdeznek, hogy kik jelentkezhetnek önkéntesnek. És hát itt meg kellett húznunk egy korhatárt, 16 éven felüliek jelentkezését várjuk. Tehát mindenki, aki betöltötte 16. életévét, az már jelentkezhet az eukarisztikus kongresszusra önkéntesnek.
És milyen feladatok lesznek az önkénteseknek? Milyen feladatokkal várjátok őket?
A legkülönbözőbb feladatokra lehet jelentkezni, de azért azt a jogot azt azért fenntartjuk magunknak, hogyha mondjuk rengetegen jelentkeznek, mondjuk szektorfelelősnek, akkor valószínűleg nem mindenki lesz szektorfelelős a Puskás arénában, hanem akinek mondjuk olyan a nyelvtudása, az lehet, hogy egyik nap délutánján egy angol nyelvű, olasz nyelvű csoportot fog kísérni, vagy tájékoztatni. Ez is a lehetőségek között van, tehát az utasok, illetve az ide érkező résztvevők tájékoztatása. Úgyhogy, de hát nagyon sok helyen lesz arra is szükség, hogy útvonalat biztosítsunk, gondoljunk ugye arra, hogy a szeptember 19-én szombaton este lesz a fáklyás körmenet a Kossuth tértől az Andrássy úton át a Hősök teréig. Hát nyilván ennek a biztosítása, nyilván bevonjuk ebbe a rendőrséget, de hogy nagyon sok önkéntesre is szükségünk lesz, akik mondjuk akik figyelnek arra, hogy biztonságban lemenjen ez a fáklyás körmenet, ez a gyertyás körmenet, hiszen hát előfordulhat, hogy hát bár Isten adja, hogy ne történjen ilyen, de hogy esetleg talán valaki fölgyújtja a másik embernek a haját, és akkor ilyenkor nyilván akcióba kell lépni, tehát hogy de hát még egyszer mondom, Isten adja, hogy ilyen ne történjen, csak hát ugye mindenféle eshetőségre föl kell készülni, erre is föl fogjuk készíteni az önkénteseinket, hogyha azt látják, hogy valamelyen helyszínen, Hungexpón, Hősök terén baleset történik, vagy valaki rosszul lesz, akkor abban az esetben mi a teendő. De hát most még az előkészületnek olyan stádiumában vagyunk, hogy mindenkinél várjuk azt, hogy ő személyesen milyen területen szeretne dolgozni, önkénteskedni. Nyilván nagyon fontos az, és ezt kérjük, hogy mindenki írja le a jelentkezésnél, hogy milyen idegen nyelven beszél, hogy aztán a beosztásnál ez is a segítségünkre lehessen.
Zsófi, te jelentkeztél önkéntesnek. Miért döntöttél így?
Részt vettem a forrásponton, és igazából ott kaptam egy ilyen kifejlettebb képet az Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról, Fábri Kornél atyának a kis prezentációra után. Igazából mindig is vonzott ez az önkéntesség, de még ilyen nagy dologba sose vágtam bele, és gondoltam, hogy hát itt helyben lesz, és én is itt fenn leszek Budapesten hétközben, és hogy nagyon részt szeretnék venni ilyen formában ezen az eseményen, az önkénteskedés kapcsán.
És nálatok a Schönstatt mozgalomban ugye vannak táborok, itt esetleg nem szoktak lenni önkéntes lehetőségek?
De én tavaly szerveztem először tábort a legkisebb korosztálynak, a 6-tól 9 éves lányoknak, és most nyáron is fogok szervezni. Nálunk a lánymozgalomnál úgy van, hogy a különféle korosztályoknak van a tábor, hogy 6-tól 9, 10, 14, 14, 16, és akkor így tovább, meg a legidősebbeknek van a 18 pluszos lánytábor, és akkor ez általában egy hét szokott lenni. Mindig megpróbáljuk, hogy Óbudaváron legyen a központban, de van, amikor ott nincs elég hely, és már vannak ilyen jól bevált más helyeink is.
És miket szoktatok csinálni ezekben a táborokban?
Hát nagyon be van táblázva, mert hogy így a kislányokat le kell foglalnunk, de hogy van kézműveskedésre idő, mindig van reggeli és estéma, szentmise, kirándulás is van, és mindig van egy téma, a tábornak egy témája, és akköré építjük az egész tábort.
És milyen érzés volt neked így vezetőként velük lenni?
Hát nagy felelősség, de nagyon nagy szeretetet kaptunk ezen a hét alatt, és a kislányoktól nagyon hálásak voltak. Mi így öten szerveztük lányok, és nagyon jó volt a csapatunk, hogy mindenki megtalálta az ő olyan feladatát, amiben erős volt, és így kiegészítettük egymást. És nem volt az, hogy így mindannyian nagyon lefáradtunk, hanem amikor valaki nagyon fáradt volt, így vezető között, akkor másikunk segített neki.
És Gellért nálatok is szoktak lenni fiútáborok?
Igen, nálunk is hasonlóan a lánymozgalomhoz korosztályok szerint vannak bontva. Alsósok, felsősök, gimnazisták, illetve az egyetemista korosztálynak szokott lenni a Döglesztő nevű tábor. Ezek a fiúmozgalomban nomád állótáborok, kivéve a Döglesztőt, az egy vándortábor.
És ez miért kapta ezt a nevet, hogy Döglesztő? Annyira elfáradtok, annyira kemény a program?
Alapvetően ezt így egyetemisták, nagyjából egyetemista korosztály csinálja magának, úgyhogy ez egy viszonylag kemény teljesítmény túra, ahol cipelni kell a sátrat és mindent, és egész nap mész, úgyhogy ezen fellelkesülve adták ezt a nevet.
És merre szoktatok menni? A hegyekbe, erdőbe, vagy merre?
Alapvetően ez a kettő, hegyek és erdő. Az állótáboroknál nagyon fontos szempont, hogy mivel nyáron vannak, ezért egy erdős területen legyen, ahol így nem forrósodnak fel napközben a sátrak, illetve lehetőleg elérhető közelségben van forrás.
És akkor ebbe a táborba csak fiúk szoktak menni, a Zsófi, a tiétekbe csak lányok.
Igen.
És olyan táborok esetleg nincsenek, ahol fiúk és lányok vegyesen is vannak?
Hát nem igazán. Ha már az egyetemista meg a dolgozó korosztálynak csináltak régebben ilyen 18 pluszos tábortól fiúk, lányok együtt voltak, de hogy ez így kicsit alább maradt, de hogy lenne igény igazából a nagyobb, az idősebb generációnak is ilyen táborra.
Táborunk nincsen, viszont van egy ifjúsági találkozó Óbudaváron minden év szeptemberében, és ez mostanában főleg a gimnazista korosztály vesz rajta részt, és ez egy fiú-lány program, ahol együtt vagyunk, játszunk, van lelki program is, és most már évek óta 100 fölötti létszámmal tartjuk ezeket.
Köszönjük, és már csak pár perc van a ma reggeli napindító műsorból. Zárásképp azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ugye a mai témánk a nőiesség és a férfiasság volt, hogy mit üzennétek azoknak a fiatal hallgatóknak, akik mondjuk most kezdik el keresni a nőiességüket, vagy a férfiasságukat, hogy miért keressék ezt Istenen keresztül? Vagy hogy nektek miért volt ez jó, hogy mondjuk egy ilyen mozgalom segített abban, hogy önmagatokra találjatok?
Én azt gondolom, hogy bárma nem hangzott el, de hogy a Schönstatt mozgalomban Mária alapvetően nevelőnőként van jelen. Ez így hívjuk meg, hogy Mária oltalma alatt Szabad Szilárd papi személyiségé neveljük magunkat, és azt gondolom, hogy hogy érdemes beengedni Istent az életünk minden területére, és ha az ember el tud jutni oda, hogy megbízik az egyházban, hogy azt mondja, hogy az én hitem, az az Anya Szent Egyház hite, akkor nagyon sok kincs van az egyházban, amiben meg lehet bízni, amik olyan útmutatások, amik hitelesek és a javunkra válnak.
Köszönjük. A mai napindító műsorban a nőiesség és a férfiasság volt a téma, vendégünk volt Rajta Zsófia és Temfil Gellért. Egy telefonos interjún a Tabita házzal ismerkedhettünk meg, ami a gyermekek szenvedését és a korai halálát próbálja lelkileg a szülőket és a gyerekeket támogatni, segítséget nyújtani számukra. Beszélgettünk a Schönstatt mozgalomról, arról, hogy egy fiatal hogyan találhatja meg az útját a nőként vagy férfiként, illetve hogy miért fontos, hogy segítsünk egymásnak és egymás mellett legyünk. És velünk volt Göbel Ágoston is, a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusnak a híreivel. Én is további szép napot kívánok minden hallgatónknak, minden fiatalnak, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elgondolkozzunk azon, hogy miért születtünk nőnek, vagy miért születtünk lánynak, miért születtünk fiúnak, és bennem még így az fogalmazódott meg, hogy talán nőként úgy összegezve az a fontos, hogy tényleg az otthonteremtés és a szív és a lélek, férfiként pedig a támasznyújtás a családnak az erős összetartása a lényeg, és így egészíti ki a kettő egymást. Úgyhogy köszönöm, hogy velünk voltatok. Technikusunk Rostás Tibor volt, ez a Fiataloknak Szóló Napindító volt, Tamásfalvi Hanna voltam, viszont hallásra.